Jó reggelt mindenkinek, és egy vérlázító filmet láttam tegnap, és szeretnék beszélni róla. És igazából nem a filmről, a film felejthető, az csak egy dolog. Ami sokkal fontosabb, az egy háború, amit igazából a film is említ. Nem másról van szó, mint a Da Vinci kódról, és arról a jelenségről, amely többé-kevésbé a könyv, a film kapcsán igazából egy csomó médiában felütötte a fejét. Ugye? Tehát itt nem egy elszigetelt, keresztény ellenes, biblia ellenes, Jézus ellenes támadásról van szó, hanem egy teljes frontvonalon való felvonulása az ellenségnek, ha lehet ezt így mondani. Ugye a National Geographicban ott van a Rejtélyes Vallás című műsor, ott van a Júdás evangéliumával kapcsolatos műsor, és ott van a Da Vinci kód. És igazából majdnem ugyanazt a témát tárgyalja másképpen mind a három műsor. Ott van a könyv, ugye, és most a film. A film folyamatosan egy háborúról beszél, amelyet évszázadok óta vívnak, és azt mondja a nézőnek, hogy én megmutatom neked, hogy mi ennek a háborúnak a lényege. Megmutatom neked, hogy mi a gyökere az emberiség válságának, ha lehet mondani. És egy rejtélyt leplez le, és nagyon-nagyon tudatosan, nagyon profin leleplezi előttünk azt a rejtélyt, amely eddig el volt takarva a szemünk elől, de igazából az egész történelmünket átszövi. Gyere, Gyuri! És én azt gondolom, hogy nekünk keresztényeknek kell, hogy legyen véleményünk erről, kell, hogy legyen jó válaszunk arra, amit ezek a műsorok, ez a film mondani akar, illetve el akar hitetni. És nem hiszem, hogy elég csak magunknak tudni ezt a választ, hanem azt gondolom, hogy erről egy picit beszélni is kell. Tehát ha társaságban vagytok, beszélgessetek a Da Vinci kódról. Nagyon jó lehetőség az evangelizálásra, de azt hiszem, hogy ha nem is tér ott meg abban a beszélgetésben senki, fontos, hogy azt az információt, amit ezek a filmek beletölcséreztek az illető fejébe, átindexeld a feltétel nélkül elfogadandó, vagy a hitelt érdemlőből az erősen megkérdőjelezhető felé. Úgyhogy mielőtt belevágnánk, imádkozzunk egyet. Drága Jézus, csak köszönjük neked ezt a mai reggelt, és kérünk téged, hogy adj nekünk bölcsességet, adj felismerést, és adj pontos definíciókat, pontos válaszokat az életünk, illetve ebben az esetben a hit kérdéseinek védelmében. Mutasd meg nekünk, Uram, hogyan tudjuk a jóra használni azt, ami most történik, és tényleg csak hadd legyünk józanok, objektívek, és ugyanakkor szigorúak, Uram, az igazsággal. A Te nevedben, Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen. Jó, úgyhogy akkor Da Vinci kód. Nézzük meg, hogy mit állít, vagy mit akar állítani a film, a könyv. Illetve akkor mondjuk azt, hogy ez a szellemiség. És hadd leplezzem le akkor én is rögtön ezt a háborút, amiről a film is beszél. De hadd mutassam meg, hogy milyen ez valójában. Ez a háború Lucifer bukása óta dúl Isten és Lucifer a bukás után Sátán között. És az oka, a gyökere egy elég rejtélyes dolog. Tehát olyan szinten, hogy a Biblia is az egyik nagy rejtélyként említi, a gonoszság rejtélyeként. Tehát hogyan lehetett az, hogy Lucifer, aki Isten jelenlétében élt, aki az első volt Isten után, egy ponton föllázadjon Isten ellen, és a helyére törjön. Azaz át akarja venni az uralmat a világ mindenség felett. Hogyan történik meg az, hogy egy lény bölcsességgel, hatalommal, szépséggel föllázad a teremtője ellen. Ez egy rejtély. Ezékiel és Ézsaiás ír róla. De a lényeg az, hogy amikor az ördög elbukott, ő kivettetett a földre, levetetett a mennyből, a földre lett bezárva, és azóta is ura, jogos uralkodója ennek a földnek, a világnak. És a világ itt egy rendet, egy rendszert jelent. Azt a kormányzatot elveknek, értékeknek, motivációknak, egy bonyolult rendszerét, amelynek az a célja, hogy kivegye a képből Istent, és Isten helyébe vegyük a láncot, először az embert tegye, önmagát, elhitesse az emberrel, hogy az ember önmagában képes megelégíteni a szükségeit, önmagában elérheti mindazt, amire szüksége van. Ő Isten lehet. És aztán ebben az illúzióban valójában önmaga helyett Sátánt helyezze középpontba. Nyilván nagyon ritka az, hogy ezt a közbülső lépést kihagyná, tehát nagyon kevés az igazi, hogy mondják ezt, sátánista, így van, nem? Tehát a legtöbb ember a világban, és hát mi is ilyenek voltunk, önmagát imádja, önmagát tiszteli Istenként, de ebben az illúzióban kiszolgáltatja magát teljes egészében az ördög manipulációjának. Mert ugye erről már beszéltünk többször, ha én elhiszem, hogy nem hordozok semmilyen igát, akkor valójában fölvettem azt az igát, amit nem látok. Ha tudom, hogy én Isten igáját hordozom, akkor egy igát hordozok Istenét, egy olyat, amely szeretettel és kegyelemmel van felém. Ha elhiszem, hogy nem hordozok igát, akkor a manipuláció által rám rakott igát hordozom öntudatlanul. Úgyhogy ez a cél, ugye? Na most a háború a lényege ez. Kivenni Istent a képből, és az embert átállítani az ördög oldalára. Az embert rávenni arra, hogy miután istentelenül született, istentelenül is éljen, és istentelenül is halljon meg, és ha lehetséges, akkor az életének a bizonyságával, a szavaival, a tetteivel ezt a célt szolgálja. A cél egy a teremtő Istent tagadó emberiség, amely utána aláveti magát és szolgálja a világot és a világ mögött az ördögöt. Tehát egy valójában a harc egy hogy hívják ezt, trónfosztásról szól? Igen. Igen. Isten akar, az ördög akar Isten lenni. Egy magasrangú angyali fejedelem, akinek hatalma van, tekintélye van, serege van, Isten helyére pályázik. Na most, amikor ő ezt a célját el akarja érni, akkor legtöbbször helyettesítenie kell Istent valamivel. és a legritkább esetben helyettesítheti önmagával. Tehát valami olyasmit kell, hogy adjon az embernek, ami közel van az eredetihez, de nem az. Neki nagyon jók a vallások. Tehát ő imádja, ha valaki buddhista, imádja, ha valaki Jehova tanúja, szuper, hogyha ha valaki hinduista. Tehát ez valamilyen helyettesítőt adni. Most a szélsőséges eset az, amikor keresztény vallásról van szó. Tehát nagyon jó neki az is, hogyha ha valaki, és most mondhatnám bármelyik nagy egyházat, ahol megtörténhet az, hogy valaki nincs újjászületve. Tehát neki jó az, ha mondjuk valaki katolikus, de azt hiszi, hogy a jó cselekedetekkel jut az ember a mennybe, és sose tért meg, sose fogadta el Jézus Krisztus, mint a személyes megváltóját. Miért jó ez az ördögnek? Azért, mert az ördög pontosan tudja, hogy hol van a gólvonal. Pontosan tudja, hogy hol van az a vonal, ahol igazából minden áll vagy bukik. És ez a vonal valójában Jézus Krisztus személye, és Jézus Krisztus megváltó munkája. Ez a háború középpontja. Lehet mondani, ez a frontvonal. A frontvonal nem az, hogy te hiszel-e Istenben vagy sem. A frontvonal az, hogy hiszel-e Jézus Krisztus istenségében, abban, hogy ő váltotta meg az emberiséget a bűneiből, és hogy aki hisz ő benne, annak örök élete van. Ez a frontvonal. Ez a gondolat, ez az üzenet az, amin áll vagy bukik minden. És ezt sok hívő ember, úgy értem, Istenben hívő, vallásos ember nem tudja, de az ördög egész pontosan tudja. Tehát, hogy ő hajszál pontosan átéli és érzi ennek a jelentőségét. Éppen ezért az igazi támadás ezen a ponton kell, hogy érje a kereszténységet. És a Da Vinci kód semmi másról nem szól, mint erről. A Da Vinci kód egy nagyon nagy lelkű, leereszkedő módon oda jut, hogy ne pusztítsuk el a kereszténységet, de azért jöjjünk már rá, hogy ez egy hazugság. Persze mindenkinek szüksége van egy hitre, és jobb hittel élni, mint hit nélkül, de azért legyünk már nagykorúak, és jöjjünk rá arra, hogy Jézus egy jó ember volt, nem Isten, egy jó ember, egy nagyszerű történelem formáló alak, akire méltó emlékezni, akire büszkék lehetünk, akihez még imádkozhatunk is, ha akarunk, hisz mi vagyunk Istenek, magunk, és ő egy a jobbak közül, ugye? De nem Isten, és nem halt meg, és pláne nem halt meg a bűneinkért. De azért hagyjuk ezt meg, de azért lássunk világosan. A filmnek ez az egyetlen üzenete, az igazi üzenete. Jézus Krisztus nem Isten, csak egy ember. Magdalai Mária volt a felesége, és jelenleg is élnek olyan emberek, akik Magdalai Máriának, illetve így ezen keresztül Jézusnak a vérvonala, azaz egyenes ági leszármazottja. A történet arról szól, hogy mondom a magot, Krisztus halála után igazából mindenki tudta, hogy Jézus nem Isten. Mindenki tudta, hogy ő nem támad fel a halottak közül. És viszont ennek ellenére a kereszténység nagyon megerősödött, terjedt, és a régi római pogány vallásokkal összetűzésbe kerülve, akik sok istent imádtak, bálványokat, szemben az egy isten hittel, amit a kereszténység képvisel, háborúdult. És a keresztények le akarták rombolni a római birodalom pogány vallásait, és Konstantin Krisztus után 300-ban, aki egy nagyszerű politikus volt, ha lehet így mondani, felismerte, hogy össze kellene békíteni ezt a vallási megosztottságot, ha lehet így mondani, és a birodalmat egy egységes vallás alá gyűjteni, és ez legyen a kereszténység. És a níciai zsinat, amit ő hívott össze, egy olyan zsinat volt, ahol összeállították a Bibliát, ahol eldöntötték, hogy mit fogunk mostantól mondani. De addig mindenki tudta, hogy Jézus nem Isten. Addig rengeteg könyvet olvastak bibliaként, és ott Konstantin alatt, illetve a nicéai zsinaton rakták össze a mai Bibliát, és ott kiáltották ki Jézus istenségét, és onnantól lett Jézus a megváltó. Oké. Templomos lovagok. Hogy kerülnek ők a képbe? Ők az igazság őrzői. Ők azok, akik Magdalai Máriát védelmezték, miután ugye el kellett menekülnie Jézus halála után. Meghalt Jézus, tehát nyilván film szerint legalábbis meghalt, csak nem az emberiség bűnéért, ő nem Isten, hanem... És ők voltak azok, akik őrizték a grált, ahol a grál nem egy kehely, nem egy információ, hanem maga Magdalai Máriának a holtteste, illetve a szarkofágja, illetve ők voltak azok, akik őrizték a vérvonalat. Évszázadokon keresztül követték az utódokat, és egy ilyen titkos háttérben maradt társaságként védték őket. Na most valamikor a középkorban a katolikus egyháznak elege lett ebből, ugye? Az ő általuk őrzött titok egy fenyegetés volt a hatalmukra, éppen ezért kivégeztették az összes templomos lovagot, de néhányan életben maradtak, és egy titkos szervezetként fennmaradva a mai napig is őrzik ezt a titkos tudást. És a filmben az a csattanó, hogy az egyik hölgy, aki ugye a kutatást végzi, róla derül ki, hogy ő Jézus leszármazottja. És ő kis csodákat is tett, és hát nyilvánvalóan látszott, hogy Jézus is egy ilyesmi lehetett, egy jó ember, akinek volt egy-két természetfeletti képessége, és aztán van a filmnek még egy csomó ilyen kicsi másodlagos üzenete, de ez a fő üzenet. És a módszer, amit használ a meggyőzésre az, hogy tudja, feltételezi, inkább úgy mondom, hogy tudja, hogy az átlagos tévénéző, az átlagos mozilátogató, az átlagos könyvolvasó felszínes. Azaz, amikor hall egy nagyon jól tálalt, ugye színes, szélesvásznú, hogy hívják ezt, ilyen digitális trükkökkel kihangsúlyozott, hihetetlen, szuper illusztrációkkal, határozottan, nyilvánvalóan kijelentett állítássorozatot, akkor ad egy, nem nagyon veszi magának a fáradtságot, hogy utána gondoljon. Átkettő szinte biztos, hogy nem veszi magának a fáradtságot, hogy utána nézzen. Át három, hogyha utána is néz, sokszor tényeket fog találni, hisz a sztori a templomos lovagokról, ugye Da Vinci-nak a festménye, ezek tények, úgy értem, azok ott vannak, ugye? A templomos lovagok, a templomos rend, a kápolnái, ezek történelmi helyszínek. Tehát ha utána is néz ilyen módon, egész biztos, hogy nem lesz maga képessége arra, hogy helyesen rakja össze az információkat. Úgyhogy merészen és szemtelenül hazudhatok, nyíltan és egyenesen, tudva, hogy a buta birka nép úgyse fog utána gondolni, csak megnézi a filmet, elolvassa a könyvet, azt mondja, hát sejtettem én, hogy van itt valami galiba, úgyis utáltam ezeket a papokat. Na most tessék, itt van, megint látszik. És egyfajta ilyen érzelmi megelégüléssel szépen elteszi ezt az információt, ahol ez szépen csendben hat. És majd egy év múlva, amikor találkozik valakivel, aki beszél neki Krisztusról, akkor ez így szépen elő fog budjani, hogy te nekem ne beszélj erről. Hát én, az a Jézus meg se halt, az csak egy ember volt, hát figyelj, mai nap is élnek az utódai, és tovább megy. Zseniális. Kész. Ez a cél. Lerakni egy alapkövet, amire aztán később lehet építkezni. Elültetni egy kígyótojást, ami egy darabig melegszik, és aztán majd ki kell, és megmarja azt, aki eddig költötte. Úgyhogy És ugye említettem a gondolatmenet elején, hogy 3-4 fronton jön ez az üzenet. Tehát az ördög tudja, hogy nem lehet egy elmebeli hozzáállást egyetlen egy üzenettel megváltoztatni, ismételni kell. Sokszor el kell mondani, sokszor ugyanazt másképp, ugyanazt az üzenetet többféleképpen, de ismétlünk, egy fél évig ismételjük, egy évig ismételjük, és el van intézve. És ennek a lehetősége, hogy ilyen módon hazudjon az embereknek, abban gyökerezik, hogy az ember felszínessé vált. Az elmúlt néhány évtizedben az ember megszűnt kritikusan gondolkozni. Az átlag embernek már nincs a kezében az az alap, amivel meg tud kritizálni bármilyen információt. Nem nagyon szeret gondolkozni, nem is nagyon tudja, hogyan kell logikusan gondolkozni, nem nagyon tudja, hogy milyen alapokon kéne gondolkoznia, és ezért meg lehet etetni, amivel csak akarják. És ez az a bizonyos iga, amiről beszéltem. Ha elhiszed, hogy a magad ura vagy, ha elhiszed, hogy nincs szükséged semmire, hogy te elegendő vagy önmagadban, azonnal fölvetted a manipuláció igáját, ahol egy kegyetlen, téged nem szerető világrendszer a szádba adja azt, amit akar, ahol valójában egy nem gondolkodó, azonnali engedelmességre kiképzett bábbá válik az átlagember. És mindezt a szabad vagyok, független vagyok, nekem senki se parancsol zászló alatt. Légy a magad ura, én a magam ura vagyok. És közben beálltam abba az igába, beálltam abba a karámba, amiben a világ és mögötte az ördög az emberiséget terelni akarja. És itt az emberiségnek nincs sokkal több célja, mint hogy igazolja azt, hogy Isten méltó a bukásra, és hogy az ördög az, aki képes összefogni egy világot, aki képes a maga oldalára állítani a szabad akarattal bíró emberiséget. Valójában az ördög szemében mi csak tényleg birkák vagyunk, karakterek, számok egy nagy egyenletben, amivel ő úgy sakkozik, ahogy az ő érdekei azt megkövetelik. Ha szükséges, megáld, hogy a maga oldalára állítson. Ha szükséges, eltapos, hogy a maga oldalára állítson. Ha szükséges, nyomás alá helyez. Ha szükséges, önfelett örömet és boldogságot ad. Jó, még egy csak az üzenetből egy részlet. Ugye, mivel, hogy a jézusi vérvonal továbbvivője egy nő volt, ezért az egyház a nőket gyűlölte legjobban. És hát igazából a kereszténység miatt kellett ennyit szenvednie az emberiségnek az elmúlt néhány ezer évben. Ugye az inkvizíció több mint 50 000 nőt öltek meg, hanem milliókat, csak azért, mert ők máshogy gondolkodó, illetve csak egyszerűen nők voltak. Ugye a nő gyűlöletnek az alapgondolata is a kereszténység miatt van. És igazából itt lenne az ideje, hogy az emberiség megtudja az igazságot, és hogy megszabaduljon ettől a békjótól, amit a kereszténység jelent. Ez volt a másik üzenet. És akkor ott lehetett látni a képet, hogy szerencsétlen nők ilyen ketrecekbe zárva, segítség, és égetik őket, tudod, és... Ja, és az egyetlen alak a filmben, aki imádkozott, az egy pszichopata őrült volt, aki... De ezt észrevettétek? Tehát majdnem minden filmben van keresztény, csak mindig ő a gyilkos, ő a pszichopata, ő az egyetlen abnormális alak. És ó, Jézus Krisztus, áld meg, én a te szolgád vagyok, és a te parancsodat teljesítem, és ő ölte az embereket. Szuper. Jó, Gyuri, neked biztos van ehhez hozzáfűzni valód.
Megnéztem kicsit a történelmet így az egész egyházra vonatkozóan, hogy mindig is ez volt, hogy minden egyes korszakban, Jézus halála után volt valami, ami egy ilyen ellentámadás volt. gyakorlatilag szinte a legelső az volt, amikor elkezdték üldözni a keresztényeket, hogy aki keresztény volt, azt keresztre feszítették, meggyújtották, tehát elégették, vagy bármilyen módon kínozták, és hogy, tehát, hogy minden áron csak elpusztítsák az üzenet hordozóit. De aztán látta az ördög, hogy ez nem megy, mert minél inkább üldözi az egyházat, annál többen térnek meg, mert nem azt látták, hogy emberek jaj, veszélykelve, siránkozva meghalnak, hanem az, hogy Isten dicsőítve örömmel a szívükben nagy hatalmas egységben, de vállalják önként a halált. És hogy ilyet nem láttak még az emberek, és egyre többen tértek meg. Úgyhogy ami a legnagyobb húzás utána az következett, az a bizonyos zsinaton, Konstantin, amikor államvallássá tette a kereszténységet. Amikor már nem volt üldözés, amikor már buli volt kereszténynek lenni, legalábbis felvenni a nevet, hogy valaki keresztény. És aztán ez így ment tovább, aztán jött a reformáció, amikor, tehát kialakult a katolikus egyház, illetve a nagy egyházak, illetve hát a legelső volt a katolikus, aki tudod, csak annyit csinált, hogy kivett az egészből a lényeget, megint ugyanez, hogy Krisztus személye, a kegyelemből hitáltali üdvösség, és hogy Krisztusnak a hatalma. Ez csak így szépen így lelankadt, és voltak az úgynevezett nikolaiták, aki a papságnak az előjárója volt, és azokból alakultak ki a papok, ami az volt, azt jelenti ez az, hogy nikolaita, hogy a népen uralkodó. És a katolikusok nem olvashatták a Bibliát, sőt bűn volt Bibliát olvasni, és a papok mondták meg mindenkinek, hogy ki mit csináljon, gyakorlatilag, mint most a média. Tehát csak a papokon keresztül kaptak információt az emberek, ők tanultak, ők voltak a tudósok. Tehát, és ha volt egy-kettő ilyen mártír, mint Kopernikusz, vagy ilyesmi, aki úgy próbálta felnyitni az emberek szemét, az gyorsan elintézték valami mágia halállal. És aztán jött a reformáció, ugye Luther, meg a Wycliffe Angliában, meg egy páran, a Husz János, és őket is szépen üldözték, de iszonyatos módon a követőiket üldözték nagyon durván. És aztán az egész reformációban megint nem az üldözés hatására, csak még inkább terjedt, de ami megállította, amikor így engedték kicsit szabadjára, és akkor az egész így leült, és akkor már ott volt a református, a protestáns, de ugyanolyan vallássá vált, mint a kereszténység. Semmi különbség nem volt. Mint a katolikus, bocsánat. Tehát, hogy a keresztény, de ez ilyen, hogy mondják ezt, egymásnak ellenmondó kifejezés, hogy keresztény vallás, tehát antagnosztikus. Tehát, hogy a kereszténység vagy vallás, de igazából a kettő az nem pontosan akarunk fogalmazni, a kettő nem lett ugyanaz. Tehát, hogy a reformáció is miről szólt? Azt, hogy az emberek találjanak vissza a Bibliához. Hogy Luther elolvasta a Bibliát, és azt mondta, ez tök más, mint amit a katolikusok tanítanak. És hogy ez nem lehet igaz, hogy becsapják az embereket, úgyhogy tegyünk már valamit. És ugyanez volt Angliában, ugyanez volt Németországban, ugyanez volt Svájcban, Csehországban, Magyarországon valamennyien, tehát Husz János által amennyire elhatott. És mindig is ez volt, de aztán ez leült, és a 17.-18. század arról szólt, hogy így beolvadtak ezek a vallások az államba, és aztán jött a 19. század, a nagy missziók évszázada, amikor misszionáriusok ezrei utaztak el Afrikába, Indiába, Kínába, és emberek milliói tértek meg. Ez volt a nagy ébredés korszaka, ilyen emberek tényleg, mint Hudson Taylor, vagy Livingstone, akiket még így ismernek is az emberek, D.L. Moody, és hasonló ilyen nagy prédikátorok, akik hatásra tényleg így milliók tértek meg így összességében. És aztán mi volt az ördög válasz erre? Ekkor jött a humanizmus, a darwinizmus, az evolúció, ekkor jött Hegel, meg Kierkegaard, ekkor kezdődött az egésznek így a, tehát ez a gondolat átformálásának ez a tudatos és brutálisan erős fajtája. Úgyhogy mindig volt egy ilyen ellentámadás. És gyakorlatilag ennek a hatásába élünk, és jelenések 2-3-ba leír az egyház történetet gyakorlatilag azokkal a gyülekezetekkel. És a legutolsó, amit említ, ami nagyon érdekes, és tényleg egy picit az utolsó idők jele, hogy akiről ír a laodiceai gyülekezet, akiről annyit kell tudni, hogy lanymeleg, hogy se nem hideg, se nem meleg, hanem ilyen kis ökumenikus, ilyen beolvadó, ilyen mindenkivel egyetértek, mint a buddhisták, hogy mindenkire mosolyognak, mindenkivel egyetértenek, mert nincs gerincük igazából. Tehát nincs egy, ez abban az értelemben, hogy nincs egy meghatározott értékrendjük gyakorlatilag, hanem úgy el vannak, mint az ilyen zselé, tehát így mindenhol, hogy beolvadnak, de igazából semmik, tehát semmi haszna nincs. Jézus azt mondja, hogy kiköplek titeket a számból, mert nem vagytok, tudod, se hideg, se meleg. És gyakorlatilag még azt mondja itt ezekről, hogy Jézus az ajtó előtt áll, tehát Jézus már nincs ebbe a gyülekezetbe benni igazából. És döbbenet, hogy ilyen nagy gyülekezetek vannak, akár több tízezer ember, akinél csak azt látni, hogy minden szép, gazdagság, meg fény, meg gyerünk, meg még a Bibliát is olvassuk, de igazából az ereje már nincs ott, és nincsenek, nem változnak meg életek, egy érzelmileg felkavarodnak az emberek, de aztán utána az életben meg semmi. És hogy itt ez a támadás, hogy így elaltassa az embereket, sőt aztán ahogy mondtuk múltkor, még a New Age-t is kezdik hinni keresztények, hogy a teremtő hit, hogy az én hitem az létrehoz valamit, ami nincs, és irányítja Istent. És gyakorlatilag ezek a filmek pedig behozzák ezt, hogy igazából biztos, hogy Jézus Isten volt. Tehát azok az emberek, akik járnak ilyen gyülekezetekbe, de nem születtek újjá, és nincsenek tanítva, azok beveszik ezt a maszlagot. Hát akkor nem is fogok járni többet. És így szépen így elviszik az embereket, és felkészítik őket a nagy nyomorúságra, amikor a keresztényeket már nem lesznek itt, és akkor egyértelmű lesz, hogy ők okozták az összes problémát, és végre nincsenek itt. És valami, nem tudom, talán az UFO-k, hogy valamilyen módon beadják, hogy valahogy eltűntek, de végre nincsenek itt, és ez lesz nekik a megoldás egy nagyon rövid ideig, mert aztán jönnek a csapások, ugye a Jelenések könyvébe. És az emberek meg fognak térni, de nagyon-nagyon sokan még ellenállnak akkor is, mert tele lesz a fejük ezekkel a hülyeségekkel. És tényleg ez a csata már a legelső pillanattól fogva zajlik az emberek elméjéért. És hogy döbbenetesen látni, hogy igazából az utolsó idők jele, hogy ezek a filmek egyre több jelenik meg, és mi egyre nyilvánvalóban egy dolgot támadnak, amit mondott Sanyi, Jézus Krisztus istenségét és megváltó munkájának az erejét. Ezt támadja mindegyik. És nem sokára jön egy film, állítólag 2006. június 6-án, ami ugye 666 amerikai írásmód szerint, aminek az eredeti címe a Fenevad volt, most valami más az lett? Omen, azt hiszem, az lett az új címe neki. Ami szintén arról szól, hogy keresztény ifjak egy csoportra rájön, hogy Jézus nem volt Isten. És hogy ezt így erről szól a film. És egyre több ilyen film van, és egyre gyakrabban. Úgyhogy itt vannak ezek annyira a végső jelek, úgyhogy tudod, mit tehet az ember? Tényleg az, hogy közel húzódik. Zsidók 10:25 mondja, hogy húzódjatok közel a gyülekezethez, mert egységben van az erő tényleg, és ez egy különleges hely, és annál is inkább, hogy látjátok, hogy az a nap közeleg, és melyik nap az a nap, amikor ez elragadtatás megtörténik, annál inkább tudod, húzódjunk közel, és tartsuk meg az összegyülekezéseinket, és mert ez egy védelem számunkra, mert annyi hazugság jön a légkörből, hogy az döbbenet. És hogy tudna az ember kiszűrni, hogyha nem ismeri az igazságot, de honnan ismeri az igazságot, hogyha nem mondják el neki, és hogyha utána ő maga nem jár utána. És annyira fontos ez. Tényleg. Úgyhogy...
Mit szántok hozzá, ha egy kicsit kategorizálnánk? Jó, mert szálljunk még rá erre egy pár percet. Jó, tehát akkor most elhangzott, ugye, hogy mit akar mondani a Da Vinci kód. Gyuri adott egy szép történelmi áttekintést, és akkor egy kicsit így kategorizáljunk, adjunk válaszokat, jó? Az első, hogy van nekünk egy weboldalunk, ugye ezt tudjátok, a Péternek köszönhetően kristálytisztavíz.hu/üzletember, és itt meghallgatható, illetve letölthető egy 3 részes kis előadás a Apologetika néven, illetve most már a Végső válasz nyomán cím alatt. Most ez a 2 óra előadás, 1 óra kérdés-válasz lépésről lépésre levezeti, hogy honnan lehet tudni, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Tehát honnan tudhatja egy józanul gondolkodó ember azt, hogy Jézus Krisztus Istene vagy sem? Jó, tehát, és nagyon fontos, hogy ebben a kis előadásban igazából egy fél éves, vagy akár egy egyéves anyagnak a zanzásított, tömörített változata van benne, de ennek ellenére megemlíti a főbb kritériumokat, amiket figyelembe kell vennünk, amikor gondolkozunk valamilyen tény felől. Tehát, hogy hogyan lehet valamit bizonyítani, mik az ismeretelméleti alapok ahhoz, hogy valamit állíthassunk, hogyan kell egy jogi történelmi bizonyítékot figyelembe venni, hogyan zajlik egyáltalán a jogi történelmi bizonyítás, ugye, mert erről van itt szó, amikor valamit, ami a múltban történt, próbálunk kideríteni, akkor ehhez a módszerhez lehet csak folyamodni, hisz a történelmet, a múltat tudományos módszerrel, kísérleti úton nem lehet igazolni vagy cáfolni, ugye senki nem tudja visszapörgetni az időt. Úgyhogy kérek mindenkit, aki akár hallgatja ezt a felvételt, vagy aki most itt van, hogy ezt a CD-t, illetve azt a hanganyagot tessék meghallgatni, és hogyha ezt komolyan veszitek, tessék meghallgatni olyan szinten, hogy emlékezzetek rá. Tehát, mert oké, tehát hogy lehet, hogy a mai ember nem tud mit mondani arra, amikor valaki jön határozottan, digitális, szélesvásznú, nem tudom, illusztrációkkal, és határozottan, hogy Jézus nem Isten. És erre azt mondom, ups, és csendben vagyok. És hát én azt hittem, hogy az, tehát az üzletember találkozón mondták, tudod. és érzed, hogy ez gyenge. De nem kell, hogy így állj hozzá. Tehát igenis megvannak a válaszok, de most nincs két óránk, hogy ezt átbeszéljük. Jó? Akkor a következő, lássuk, hogy van ez. Csak így nagyon röviden. Amikor Jézus Krisztus meghalt, akkor az akkori követői, a 12 tanítvány, Magdalai Mária, az összes többi tanítvány, aki azért úgy hitt neki, de már nem követték Jézust szorosan, az egész mozgalom, mint kereszténység valójában három napra megszűnt. Tehát akik követték Jézust, csalódtak benne. Hisz ők azt hitték, hogy ő egy olyan megváltó, aki majd megszabadítja őket a rómaiak önkényuralmától. És azzal, hogy megölték, hát ezt a feladatát nyilvánvalóan nem tudta már betölteni. Úgyhogy az egyetlen ok, amiért a kereszténység ennek a csalódásnak, illetve az akkori uralkodó osztálynak, a farizeusoknak, vallási uralkodó farizeusoknak, szadiceusoknak, és kik voltak a harmadika? Mindegy. A nyomása ellenére tovább élt, annak egyetlen egy oka volt, mégpedig az, hogy találkoztak a feltámadott Jézus Krisztussal. Tehát ha ez a jelenség nincs, akkor a farizeusok elérték volna a céljukat Jézus kivégzésével, ahol ez a cél ennek a mozgalomnak a leállítása volt. A kereszténység nevű szektának az elpusztítása. Öld meg a pásztort, szétszélednek a juhok. Kész. És ez működött is. Tehát gyakorlatilag Péter megtagadta, a keresztre feszítésnél csak János volt ott, Mária és Magdalai Mária, a többiek sehol nem voltak. Úgyhogy az egyetlen ok, amiért a kereszténység aztán folytatódott, az volt, hogy látták a feltámadott Jézust. Péter, aki megtagadta, 3000 ember, tehát egy hatalmas beszédet mond, és 3000-en megtérnek aznap, összegyűlnek, imádkoznak, bátran hirdetik az utcán, hogy feltámadt. És nagyon fontos itt megint ugye a jogi történelmi bizonyítás egyik eleme a motivációk vizsgálata. A miért? Ha emberek, amikor komoly téttel tesznek valamit, akkor azt csak okkal teszik. Tehát nem igaz, hogy minden keresztény pszichopata, ugye, akik ok nélkül tesznek dolgokat. Tehát emberek, akiknek családjuk van, akik azelőtt normális átlag emberek voltak, akik egyszer csak különleges tetteket hajtanak végre, azt okkal teszik. Ugye? Nagyon nehéz egy bíróságon azzal érvelni, hogy hát csak úgy. Tudod, amikor Tehát miért megy mindenki jobbra? Ha a tömeg elkezdett szaladni, hát csak úgy fogták magukat és jobbra szaladtak. Nem, annak oka volt, ott valami fölrobbant valami, valaki megijesztette őket. Mi az oka annak, hogy szaladnak valamerre? Mi az oka annak, hogy emberek vállalják a kitaszítottságot? Mi az oka annak, hogy emberek vállalják azt, hogy kizárják őket a zsinagógából, ami azt jelenti, hogy nem vállalhat munkát, gyereke nem járhat iskolába? Mert hogy ezt jelentette, ugye? A kereszténység eleinte zsidók között terjedt, az első 8 évben szinte csak Jeruzsálemben volt igazi kereszténység, az apostolok nem mentek sehova, ahol a zsidó közösség szektaként kiközösítette őket. Tehát ha valaki keresztény volt, kizárták a zsinagógából. A gyereke nem ment iskolába, nem vállalhatott munkát. Miért volt az, hogy gyűjtéseket rendeztek a jeruzsálemi gyülekezet számára? Mert a jeruzsálemi gyülekezet csóró volt, éhezett, mert nem dolgozhattak, kiközösített kisebbség voltak. A kérdés így hangzik, miért vállalja ezt valaki? Mi a haszna belőle? Aztán Krisztus után 8-ban elkezdődött az első keresztény üldözés. Ugye a Da Vinci kód azt mondja, hogy az első 300 évben az erős keresztények bántották a szegény pogányokat, lerombolták a bálványaikat, és aztán Konstantin, hogy összebékítse az erős keresztényeket a gyenge pogányokkal, a kereszténységet tette uralkodó vallássá. Hát én úgy tudom, hogy ez úgy volt, hogy az első 300 évben ölték a keresztényeket. Ugye Néró az oroszlánokat keresztényekkel etette. A gladiátorok az arénában többnyire keresztények voltak. Hogyha a Gladiátor című film igazi lenne, akkor ott nem egy pogány a kis bábúját imádná, ugye, gladiátor, hanem Jézus Krisztust. És nem azért lenne ott, mert csúnyán nézett valakire, hanem azért, mert keresztény. Aztán kicsit később az inkvizíció nem boszorkányokat égetett, 100 esetből talán egyszer égetett boszorkányt, de 99-szer újjászületett keresztényeket égettek. Mi, hol a gólvonal? Kicsoda Jézus Krisztus? Ki az ellenség? Az, aki állítja, hogy Jézus Krisztus Isten? Úgyhogy, ahogy a Gyuri mondta, üldözték az egyházat. És itt a kérdés, miért vállalja valaki a mártír halált? Mit mondtam? Az egyházat, a keresztényeket üldözték. Miért vállalja valaki a mártír halált? És amiért ezek az emberek kellett, hogy vállalják, az az volt, hogy melyek azok az írások, amelyeket rejtegettek. Ugye, mert két dolgot akart az ördög megszüntetni. Az írásokat, amely gyakorlatilag a Biblia, illetve azokat az embereket, akik hittek ebben, illetve akik őrizték ezt a tudást még. A szemtanúkat, a szemtanúk gyerekeit, azokat, akik tanúi voltak annak, ami történt. Úgyhogy ahhoz, hogy mondjuk valaki megússza a keresztrefeszítést, ahhoz két dolgot kellett tennie, oda kellett, hogy adja az írásokat, amiket rejtegetett, azokat elégették, és meg kellett, hogy tagadja Jézus Krisztust. Ez volt a két feltétel. A kis gyülekezet, először mindig a gyülekezetek vezetőit kapták el, az, hol vannak az írások, és tagad meg Jézus Krisztust, köbd le a keresztet. Itt az embereid előtt. És akkor mehetsz. Ugye ez a cél. És hát persze nem mindig kérdezték, volt, amikor csak elégették őket, volt, amikor meg az nem köpték le, és nem adták oda az írásokat. Tehát emberek üldöztetést vállaltak két dolog miatt. Tudták, hogy a názáreti Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és ő Isten, és tudták, hogy melyek azok az írások, amelyekért érdemes az életüket adni. Most ugye a Júdás evangéliuma, meg a Da Vinci kód is úgy kezeli az előkerült újabb írásokat, mint valami csodát, ugye? Azt mondja, hogy wow, előkerült Júdás evangéliuma. Tudtátok? Júdás, van még egy evangélium. És ezt úgy mondják nekünk, mint hogy most el kéne ámulnunk. Miért te nem tudtad, hogy van? Nem. A Biblia maga nem mondja Lukácsban, hogy a könyvek száma, amely megiratott annyi, hogy nem lehetne őket felsorolni. Gondolod, hogy amikor az ördög rájött, hogy mit tett? Úristen, kivégeztem a megváltót. Úgy értem, kivégeztem a megváltót. Ez volt a legjobb hülyeség, amit tehettem. Hát most váltottam meg az emberiséget. Úristen, mit tettem? Föltámadt, itt jön, megy, nem tudok vele mit csinálni. Mit csináljak? Elszúrtam. Hát kezdjük el átértelmezni. Azonnal, angyalok, démonok, diktáljatok. És elkezdtek diktálni. És elkezdtek, azonnal elkezdtek megíródni a többi könyvek. Gnosztikus evangéliumok, eretnek evangéliumok. És ugyanakkor hiszem, hogy mondjuk, mintha te ott lettél volna, leírtad volna, amit látsz, anélkül, hogy mondjuk az ördög diktálná. Leírtad volna Jézus történetét? Hogyne? Jó kis történelmi beszámoló, de nem ihletett írás, és aztán persze egy számos, kimondott, ellenséges céllal megírt okirat. Okirat, hát írások, ugye? Júdás, ezer dolog. Démoni zsenialitással, sok-sok igazsággal és lényeges, később pusztító hazugsággal. És most nekünk azt mondják, hogy ez egy nagy dolog, hogy ilyenet tudtad, hogy van még egy. Hát figyelj, ezer könyv volt. A kérdés az az, hogy melyek azok, amikért az életüket adták az akkori keresztények. És a níciai zsinat egyáltalán nem állította össze a Bibliát. A Biblia már megvolt Krisztus után 100-ban, amikor ugye 90 valamennyiben íródott meg az utolsó János jelenések könyve. Ugye ő az volt az utolsó, valahol Krisztus után 100 körül. A Biblia már megvolt, a zsinatok, amiből egyébként nem csak egy volt a níciai, csak megállapította, hogy igen, ezek a Biblia könyvei, és azokat most se tesszük hozzá, és azokat ezután se tesszük hozzá, és azokat se tesszük hozzá, mert azok nem ihletett írások. A zsinatok soha nem állítottak össze Bibliát, soha nem alapoztak igazságot, mindössze a nagy zűrzavart igyekeztek ugye a támadásokat megint lerendezni. És persze Konstantin személye valóban kétséges, tehát ő, aki az ő saját beszámolója szerint az égen látott egy jelet, és egy isteni hangot hallott, miszerint ebben a jelben győzni fogsz, és egy keresztet látott. Igen, ő azt gondolom, hogy az ő részéről ez egy jó politikai, egy jó stratégiai húzás volt. Az ördög részéről meg tényleg az a döntés, hogy nem érdemes írtani a keresztényeket, mert így nem lehet őket elpusztítani, csak sokkal jobban terjednek, át kell venni a vezetést felettük. Ha nem tudom megölni az egyházat, az igazi értelemben vett egyházat, akkor én fogom vezetni. Király. És zseniális, ezt kell csinálni. Így van. És ugye ezt mondtam, hogy az ördög célja egy pótmegoldást adni. Tehát tudja, hogy nem tudja elvenni az igazságot egészen. Nem hazudhat 10 mondatból 10-et. Nem. Legyetek keresztények. Úgy értem, egy ilyen református, evangélikus, katolikus, de azért azt te is tudod, hogy Jézus nem Isten. Azért azt te is tudod, hogy ez csak hit. Ugye te mindenkinek kell hinnie valamiben, és nyugodtan játszd a keresztény, járjál templomba is, higgyél Istenben is. Az mind jó nekem, úgyis jó, ha spirituális ember vagy, mert aztán engem is imádnod kell később. Jobb, ha fel vagy készülve rá, hogy van természet feletti, és van egy Isten, akit feltétel nélkül el kell fogadnod. Aztán persze az majd én leszek, de most egyelőre hívd, aminek akarod. Én lépésről lépésre megyek előre. Jó, tehát jó, na most ami a lényeg, amit ezen a három hanganyagon fogtok találni, és akkor ezzel itt, ezt itt be is fejezem, az egy olyan bizonyítási eljárás, amely a történelmi leletek félreértelmezését kizárja. Ugye, mert a történelem vizsgálata egy nagyon valós bizonyítási és igazolási eljárás. Ugye a jogi történelmi bizonyítás hasonló, de a történelmi része egy picit mondjuk azt, hogy az átlag ember számára, aki nem tölt éveket a kutatással, a konkrét történelmi tényeknek való utánajárással, nem tölt el hónapokat könyvtárakban, levéltárakban olvasva, ugye, mert ez a módszer, megnézem a feljegyzéseket, összevetem őket, mintha tanukat hallgatnék ki, és akkor kikövetkeztetem, hogy vajon hogy lehetett tényleg, megnézem az egyes feljegyzések történelmi leletekkel való összefüggéseit, tényleg ott van az a helyszín, tényleg az van odaírva. Tehát egy kutatás, az átlag embernek ez, tehát ti hányan élitek így az életeteket, hogy történelmi kutatásokat végeztek? Nehéz, ugye? Nehéz. És persze a módszer az az, hogy keresünk hiteles embereket, akiknek a munkásságában bízunk, és az ő kutatásaikból tanulunk, mi elolvasunk 2-3 könyvet, és ez alapján tudjuk. De van egy bizonyítási módszer, amely ezt az egész Da Vinci kódféle érvelési rendszert, ami igazából mint irány egy elfogadható, csak nehéz cáfolni, ugye? Tehát nekem most, ha a Da Vinci kód állításait cáfolnom kéne, akkor történészként kéne felállnom, és azt kéne mondanom, hogy hát ez egy vicc, amikor te azt mondod, hogy a keresztények és a pogányok háborúztak az első 300 évben. Hát figyelj, itt van ez az írás, ez a feljegyzés, Néró a császár, semmilyen háború nem volt, keresztényírtás volt, nem háború, de ehhez történésznek kell lenni, ugye? És ez megvan, csak neked személyesen nehéz, ugye? Tehát te megint csak elolvasod egy könyvben. De Isten ennél sokkal jobban csinálta. Van egy olyan bizonyítási módszer, amely felüláll ezen, és ezen a három hanganyagon megtaláljátok. Ezek valójában a proféciáknak, illetve a proféciák által hitelesített krisztusi kijelentéseknek a logikai következményeivel. Tehát egy proféciákon alapuló, illetve logikai, cáfolhatatlan logikai következtetéseken alapuló bizonyítás. És ez nagyon egyszerűen így néz ki. Több mint 300 messiási profécia az Ószövetségben, Krisztus után 400-ig bezáróan az utolsó is lejegyezve, Krisztus előtt 400-ig, Krisztus életében az összes jóslat beteljesedik, ami nagyjából azt jelenti, hogy egy százszorosan túlbiztosított igazolással tudjuk, hogy Jézus Krisztus a messiás. Jézus Krisztus az a személy, aki önmagáról elmondta évezredekkel, tehát 1600 évvel előre, hogy el fogok jönni, és hogy fog ez kinézni, és aki aztán ugye másodlagos kijelentésként a zsidó nép történelmében, illetve a teljes ószövetségi kijelentésben el is mondja magáról, hogy ő kicsoda, ő a teremtő Isten, leleplezi az angyali konfliktust, mindazt, amiről itt tudunk. És aztán Jézus Krisztus pedig azt mondja, akiről nagyon nehéz ez alapján cáfolni, hogy ő Isten, hogy a teljes ószövetség hiteles, betű írásjel pontossággal, illetve, hogy ő elküldi a Szent Szellemet, aki Isten, és aki garantálja, hogy mi eljutunk a teljes igazságra. Tehát a mindenható Isten igazolja önmagáról, hogy én vagyok az, és utána azt mondja, hogy nyugi, fiúk, én garantálom, hogy lesz egy jó új szövetségetek, és nyugi, én garantálom, hogy az Ószövetség úgy jó, ahogy van. Az a könyv, amit én ma ismerek, ami most nekem is a kezemben van, illetve amit majd az én apostolaimon keresztül fogok írni, az rendben lesz. De ott abba átírtak valamit. Persze, csak én garantálom, hogy az, amit átírtak, az nem kerül bele. De írtak más könyvek is. Nyugi, de én garantálom, hogy a más könyvek nem kerülnek bele. De hogyan? Úgy, hogy én vagyok Isten. Na de honnan tudod? 300 profécia. Hol vannak azok a proféciák? Nem, azok ott vannak, és meg lehet őket nézni. Úgyhogy, és ezzel, tudod, ha ezt egyszer látod, ha ennek egyszer utána néztél, akkor nagyon nehéz ezzel vitatkozni. Úgyhogy nem kell belemenned ebbe a Hogy volt a történelem Krisztus után 300-ban című lögdösődésbe, de ha szeretnél, belemehetsz, csak akkor tessék kutatni, akkor tessék történésszé válni egy picit, vagy legalábbis néhány jó könyvet elolvasni, néhány rossz könyvet is elolvasni, és aztán összevetni, ugye, a kettőt, és akkor meglátod, hogy mire jutsz. Jó, tehát azt gondolom, hogy egy húzós időben élünk, egy olyan időben, ahol egyre nagyobb a felelősségünk arra, hogy beszéljünk. Egyre kevésbé tolerálható, hogy csak élünk boldog, lassan hízó keresztényekként, csendben otthon. Egyre inkább arra van szükség, hogy boldog, de beszélő, boldog és cselekvő, boldog és bátor keresztényekké váljunk, akik tudják, hogy mit kaptak, és akik tudják, hogy mi a tét, már nem a mi életünkben. Tehát lehet, hogy titeket már nem fog elhitetni senki. De a legjobb barátodat, a férjedet, a feleségedet, a munkatársaidat, az embereket, akiket szeretsz, őket igen. És a te életed, a te tanulásod, a te imáid, a te hozzáállásod rengeteget számít. És ne higgyétek azt, hogy egy ember döntései, egy ember hozzáállása nem tesz nagy különbséget, hatalmas különbséget tesz. Akikről a Gyuri az előbb beszélt, azok egy-egy emberek voltak. Egy ember, aki misszionárius volt, egy ember, aki prédikátor volt, egy ember, aki hitt valamiben, amit Isten adott neki, és követte azt egész életében. És mit lehet tudni, hogy a te vállalkozásod milyen hatalommal bírhat? Mit lehet tudni, hogy holnap nem lesz egy ötleted Istentől, amit ha végigviszel, esetleg százak, ezrek, tízezrek fognak megtérni? Mit lehet tudni, hogy nem fogsz-e írni egy könyvet, amit Isten használni fog? Mit lehet tudni, hogy nem fogsz-e holnap beszélgetni egyetlen egy emberrel, aki megtér, aki beiratkozik a Biblia iskolába, akiből aztán lelkipásztor lesz, és akinek a gyülekezetében lesz valaki, aki a következő D.L. Moody lesz. Akinek a történelmi sorsában neked volt az egyik első lépésed. Az életed jelentős, és elég nagy vihar van már szellemileg körülöttünk, igaz? Tehát azért az elmúlt, mit tudom én, 20 évben az ördög nem merte nyíltan megtámadni Jézus istenségét a médiában. Merte? Volt ilyen? Nem, a vallásokon keresztül persze, de ott ugye az volt, hogy de most, tudod, nyíltan csinálok egy filmet, egy tévéműsort, egy sorozatot, ahol ezt letanítom módszeresen. Valószínűleg az utolsó időkben élünk. Valószínűleg az áttörést készíti elő. A korszakváltás küszöbén. Nekem nem úgy tűnik, mintha még ráérős, hosszú távú alapozásról lenne szó. Nem? Úgyhogy törődjünk a fontos dolgokkal, legyünk gondtalanok a lényegtelen dolgokkal. Isten, ha keresed az ő országát és igazságát, először minden egyebet megad ráadásban. Az üzleted rendben lesz, a családod rendben lesz. Kövesd Istent, szeresd őt teljes szívedből, lelkedből és erődből. Tégy meg mindent, ami a kezed ügyében van, amire lehetőséged van, és a dolgok rendben lesznek. Ne félj attól, hogyha Istent követed, hogyha bibliaiskolába jársz, hogyha gyülekezetbe jársz, ha evangelizálsz, hogyha kiállsz a meggyőződéseid mellett, akkor veszíteni fogsz. Nem fogsz veszíteni semmit, amit amúgy ne lenne jó elveszíteni, és semmit nem veszíthetsz el abból, ami igazán fontos. Rendben? Úgyhogy kérünk téged, Urunk, hogy áld meg ezeket a gondolatokat a szívünkben, és tégy minket olyan emberekké, akik bátran követnek téged, és akik bátran emelik fel a te üzenetedet, és akik meg tudják válaszolni azokat a vádakat, amelyek érnek téged, illetve amelyek érik a kereszténységet. Úgyhogy tégy minket bölcs emberekké, és szerető emberekké, szelíd emberekké, akik nagyon határozottan, de nagy-nagy szeretettel állnak ki amellett, ami felől meg vannak győződve. Ez az imánk, Uram, a te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. És csak még egy ima. Az ördög tudja, hogy hol van a gólvonal, hol veszített el egy embert. Akkor veszíti el, amikor az elfogadja Jézus Krisztust, mint a megváltóját. Jézus, aki Isten, aki meghalt az emberiség bűnéért. Ez a gólvonal. Ha még nem fogadtad el Jézust, mint a megváltódat, tedd meg most. Ez az, amit el akarnak rabolni tőled. Ez az, amin áll vagy bukik minden. Egy egyszerű döntés. Jézus Isten, ő halt meg a bűneimért. Ha hiszek benne, örök életem van. Amen és amen. Köszönöm szépen figyelmeteket. Talán most van kérdésetek, vagy hozzászólásotok. A Péternek volt egy nagyon jó hozzászólása még előtte. Elmondod ezt nekünk?
Hát nem a szabadkönyvesekről, de tehát most olvasom a Drábik Jánosnak a könyvét. Zseniális könyv. Én találkoztam vele személyesen, meg hallottam neki előadását. Amúgy én úgy érzem, hogy ő nem egy keresztény ember, tehát szerintem tehát soha egyetlen szavából nem hallom ki, hogy a Bibliát egyáltalán ismerné, vagy azt, amit a bibliai...
Ismeri. Én elkérdeztem.
Igen?
ismeri, és így a megvallása szerint hisz is Istenben és Jézusban, és de azt mondja, hogy nem beszélhetek róla, mert hiteltelenné válok. Azt mondja, letanítom az egészet a Biblia nélkül, és csak a végén beszélek róla. Ezt mondta nekem. Szóval van még két vagy három könyvterve, ami már keményebben belemegy. Hogy újjá van-e születve, azt nem tudom, de hogy bibliai alapon gondolkozik, azt tudom.
Jó, mindegy, tehát én olvasom a könyvét, és én ezt nem láttam, abszolút egy világi szemléletet láttam, viszont zseniálisan látja a világrendszernek a működését, és pont most egy 3-4 oldalt elolvastunk otthon együtt, hihetetlen, ahogy elmondja, hogy az illuminátusokon keresztül gyakorlatilag 300 éve azon folyik tehát ezek a társaságok azon dolgoznak, hogy a teljes világ feletti uralmat átvegyék, és a globalizáció erről szól, beszél a bankrendszerről, a pénzrendszerről, hogy a bankok hogyan csinálják meg azt, hogy a gyakorlatilag nem létező pénzeket kölcsönöznek ki kamatra, ezt tudjuk, hogy ez hogy működik. És nem is ez a lényeg, hanem a lényeg az, amit mond, hogy fölkészítették teljesen a társadalmat arra, hogy mindent gondolkodás nélkül befogadjanak, és hogy a mai iskola rendszerünk erről szól, illetve a média, a tömegtájékoztatás, hogy az emberek otthon ülnek és nem gondolkodnak, hanem elfogadnak bármilyen információt, ami jön és közelít feléjük, és így egyszerűen lehet irányítani az embereket. És a cél, a végcél egy világkormánynak a létrehozása, egy egységes világhadsereggel, egységes pénzzel az egész világon, egy közös valutával, egy egységes bankrendszerrel, ahol az embereket egy chip segítségével, egy központi számítógépen keresztül ellenőrzik a születésüktől a halálogig, és hogy, tehát ő azt mondja, hogy ez egy-két évtizeden belül ez megtörténik, és hát a Bibliában, tehát ami számomra megdöbbent, hogy teljesen összecseng a Bibliával, és mindazzal, amit látunk. Pont egy barátommal váltottam egy e-mailt, valamelyik nap elküldtem egy e-mailt ennek a könyvnek egy-két gondolatáról, meg én is kiegészítettem a világgazdasági helyzettel, meg hogy az olaj világpiaci ára, hogy hogy alakul 2001. szeptember 11-éről egy-két információval, illetve arról, hogy az Egyesült Államoknak az államadósága soha nem volt ilyen szinten, mint most. Tehát legutoljára a GDP-hez viszonyítva 260% körül volt az államadóságuk az 1930-as világgazdasági válság előtt. És most a GDP-hez viszonyítva 294% az államadóságuk, tehát a teljes gazdasági összeomlás szélén áll az Egyesült Államok is. És hogy ezek a jelek mind e felé mutatnak. És egy barátommal váltottam erről, tehát elküldtem egy ilyen ismerősömnek ezt az e-mailt, ha gondoljátok, nektek is szívesen elküldöm. És azt reagálta a barátom, hogy a Drábik könyvet is idéztem belőle, és hogy szerinte ez a Drábik egy kókler, és hogy az ő hiányos közgazdasági ismeretei alapján is azt látja, hogy zagyvaságokat ír, és pont ezt válaszoltam neki, hogy én korábban nem ismertem se őt, se a könyveit, de 10 év alatt, amit eltöltöttem így kutakodással, meg az ember fölismer dolgokat az életbe, ugye az FLP-vel, az egészségügyi dolgokat kutatva, hogy a világ egészségügyi rendszere hogy áll össze, hogy mennyire becsapnak minket, és az egész egészségügyi rendszer egy hazugságra épül föl, és mesterségesen tartanak betegen, akkor most az utóbbi években foglalkozva a tőzsdével, meg megismerve egy kicsit a világ pénzügyi rendszerét, hogy hogyan működik, hogy a pénz nem is létezik, tulajdonképpen levegőből van, és ez mind a Drábik nélkül, megismerve ezeket a dolgokat, és olvasva ezt a könyvet, látom, hogy alátámasztja mindazokat a dolgokat, amit a Bibliából, mint profécia ismerünk, és amire a saját személyes tapasztalataim és meggyőződéseim vezettek, úgyhogy érdekes, és tényleg az látszik, hogy nagyon, nagyon az utolsó időkben vagyunk. Nagyon, nagyon készülnek átvenni a teljes irányítást, és az emberi elme fölött ezt már át is vették, mert az ember az már csak ül otthon a dobozba, nézi a tévét, és gyakorlatilag várja, hogy megetessék. csak az olaj. Ez, ha érdekel benneteket, csak szívesen átküldöm ezt az e-mailt, egy-két ismerősömnek küldtem, de tehát ugye megvan a ti e-mail címetek is, akiknek így szoktam küldeni a hanganyagokról. Múltkor egy 2-3 órára leültem a gép elé, és egy-két adatot összeszedtem így internetről, ilyen adatokat, amik ezt mutatják, hogy hogy áll a világgazdaság helyzete, és gyakorlatilag szeptember 11 óta, ami történik, ez mind csak erről a hatalom átvételről, és hát az olajról szól, mert az olajkészletek végesek, 30 évre elegendő a Földnek az olajkészlete, és ott az irak-iráni szaúd-arábiai térségben található a Föld kőolajkészletének a 62%-a, tehát a meghatározó mennyiség, és gyakorlatilag tehát ez a cél, és Irán ez a... Majd egy térképet is átküldök erről, érdekes és izgalmas, úgyhogy erről még egy gondolat, hogy amit Gyuri említett múltkor, hogy beszéltünk az utolsó időkről, és ugye a Biblia említi azt, hogy föl kell, tehát a világnak föl kell készülni ennek a vezetőnek, az Antikrisztusnak a fogadására, és az utolsó idők ezek minden jel erre mutat, a globalizáció, az, hogy a Földön kiépül egy olyan technikai tudás, ami soha korábban nem volt, úgy tudom, hogy erről is beszél valahol a Biblia, hogy soha nem látott tudás lesz a Földön, és ugye a proféciákban a Biblia említi a zsidó népet, Izrael népét, hogy onnan tudjuk, hogy az utolsó idők vannak, hogy virágzik a fügefa, hogy az Izrael nép összegyűlik, tehát Izrael állam megalakul, természeti katasztrófák lesznek, földrengések, háborúk, soha nem látott betegségek, és ugye hát 1947-ben megalakult Izrael állam, és múltkor volt egy cikk a National Geographic-ban, ezt említettem már, hogy a Földön a földrengéseknek a száma és erőssége az egy konstans szám volt nagyjából, és az 1950-es évek óta minden évtizedben az előző évtizedhez képest megduplázódik a száma is, meg az erőssége is, tehát azóta egy exponenciális emelkedés van, és ezt a kőolajkitermeléssel magyarázzák, hogy a tektonikai szerkezete a Földnek megváltozik. És gyakorlatilag azt látjuk, hogy az a technikai tudás, amivel ma rendelkezünk, ennek a 99%-a az elmúlt 60 év terméke, gyakorlatilag a Izrael állam megalakulása óta a számítástechnika térhódításával, és ez mind-mind előkészíti azt, hogy létrejöhessen ez a világkormányzat, hogy az emberek ellenőrizhetőek legyenek. Már most minden 5 évre visszamenőleg mindegyikötöknek rögzítve van, hogy merre jártatok, mert a mobiltelefon koordinátákat 5 évre visszamenőleg rögzítik, minden kiejtett szavunk Winchestereken rögzítve van, és ugye ez a chip is egy érdekes dolog, amit kutyákon már tesztelnek, ugye a 7. kerületben kötelező már, és hogyha Ausztria irányába léped át a határt, és viszed magaddal a házi kedvencedet, akkor nem viheted már csak ezzel a beépített csippel. És ugye a Biblia azt írja, hogy létrejön ez az utolsó birodalom, amiben ennek a birodalomnak a bélyegét, vagy az Antikrisztus bélyegét föl kell venni, vagy a jobb kézfejre, vagy a homlokunkra. És erről a csípről írják, hogy ez egy kis 2-3 mm-es kis kapszula, 150 év az élettartalma, tehát be lehet ültetni, és az energiát a testünknek a hőmérséklet ingadozásából veszi, és az emberi testen a legnagyobb hőmérséklet ingadozás az a jobb csuklón, illetve a homlokon található, tehát ide lehet beültetni majd ezt a kis csípet, ami a teljes ellenőrzést tudja biztosítani. A Drábi könyvről még annyit, hogy ugye ez a globalizációhoz szükséges az is, hogy a pénz, a világ pénze az értékek fölötti uralom is egy kézbe kerüljön, és a Drábi nagyon jól leírja, hogy a bankrendszer ezt hogyan csinálta meg gyakorlatilag 300 év alatt folyamatosan, hogy nem létező pénzt kölcsönöznek ki. Nekem van két nővérem, aki bankba dolgozik, és ők is megerősítették ezt, hogy ilyen 20-szoros fedezeti áttét van a bankban. Ez azt jelenti, hogyha a bankban mondjuk nincs pénz, tehát nulla pénz van, nem tud kiadni hitelt, de te beviszel 100 000 forintot, beteszed a bankba, mint betétet, akkor ennek a 100 000 forintnak, betétnek a fejében ő 2 000 000 forint hitelt tud kiadni valahol máshol. hát ez a 20-szoros tőkefedezet, vagy nem is tudom pontosan, hogy hívják. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy egy átlag ember, ha neked van 100 000 forintod, ezt a 100 000 forintot tudod kölcsönadni. A bankok viszont úgy működnek, hogyha te bemész hitelér, és fel akarsz venni 1 000 000 forint hitelt, akkor egyszerűen nyitnak neked a számítógépen egy fájlt, egy számlát, és ebben a számlára beírják, hogy 1 000 000 forint, és odaadják neked. Tehát a semmiből kölcsönöznek ki pénzt, és kamatok formájával valós értéket vesznek vissza, mert amikor te visszatörleszed a hitelt és a kamatokat, akkor a munkáddal, az értéktermelő, érték előállító tevékenységeddel fizetsz a semmiért. És ennek a folyamatnak az eredménye az, hogy ma a világ vagyonának a fele gyakorlatilag a bankrendszeren keresztül egy család, a Rothschild család kezébe van, hiszen a világ ingatlanjainak a fele banki tulajdonban van, vagy banki hitelek vannak rajta. Tehát itt tart ez a folyamat egy ilyen centralizáció. Ez ennyi még, ami talán így érdekes.